Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a harmadik rész, 1-től a 22. fejezetig, versig. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartománynak negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lusciániász volt. Anás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokasság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle. Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta. Semmivel sem hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is. Mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. A gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönben csukatta Jánost. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm.
Dicsőítünk téged, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, mert megismerhettünk, hogy te vagy az egyetlen, igaz, élő Isten, aki nem vagy néma, nem vagy vak és nem vagy tehetetlen, mint a bálványok, hanem aki szólsz és megszólítasz. És köszönjük neked, hogy a legtöbben most, akik itt vagyunk életünk egy-egy pontján, meghallottuk azt, hogy te szólsz, hogy szólítasz. Felismertük azt, hogy néven szólítasz, hogy szeretettel hívsz magadhoz, hogy szeretettel hívtál hozzád forduláshoz, megtérésre. És köszönjük neked, ha megadtad azt a kegyelmet, hogy mi odafordulhattunk te hozzád. Köszönjük, hogy mindig gondoskodtál arról, hogy legyenek, akik szólnak, hogy keresztelő Jánost is kellő időben elküldted, hogy szóljon. És még hogyha nehéz szót is mondott, megtérésre hívta a népet, a te gondoskodásod, a te szereteted volt mindezek mögött. Köszönjük neked, hogy nem pusztán arra hívsz, hogy forduljunk oda, hogy térjünk meg te hozzád, hanem elénk adod azt, hogy hogyan lehetséges mindez. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akiben eljöttél, emberré lettél, meghaltál és feltámadtál. Köszönjük, hogy benne van az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy erre a mai napra is megtartottál és megőriztél. Köszönjük neked azokat az ajándékaidat az életben, amelyeket hálaadással élvezhetünk. Köszönjük neked azokat, akik szeretettel vannak mellettünk. Köszönjük azokat, akiket szerethetünk. Köszönjük, hogy minden szükségünket betöltöd. Köszönjük, hogy minden gondunkat ismered és hordozod. Köszönjük, hogy mindvégig hűséges maradtál hozzánk. Urunk, úgy jövünk eléd, mint akik a hálaadással együtt készek az ő bűneiket megvallani te neked. Urunk, megvalljuk, hogy lázadtunk ellened, hogy vétkeztünk, hogy áthágtuk a te akaratodat és a te törvényedet, hogy semmibe vettük, amit kijelentettél, hogy bölcsebbnek tartottuk magunkat, mint téged, hogy a magunk feje után mentünk ahelyett, hogy engedelmeskedtünk volna te neked. Bocsáss meg nekünk! Bocsáss meg nekünk minden haragot, gyűlöletet, indulatot, amit a szívünkben tápláltunk és hordoztunk, ahelyett, hogy megbocsátottunk volna azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Bocsáss meg nekünk minden olyan vágyot vagy tettet, ami abból fakad, hogy nem voltunk elégedettek azzal, amit tőled kaptunk, ha bármit hamis módon megszereztünk vagy eltulajdonítottunk. Készek vagyunk te neked visszaadni. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogyha tisztátalanokká lettünk a gondolatainkban, a szavainkban, vagy a cselekedeteinkben. Bocsásd meg nekünk minden paráznaságot, amit elkövettünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, azért, ha nem te voltál az első a szívünkben, hiszen ebből fakadt minden más. Hogyha nem téged imádtunk, ha nem téged kerestünk, ha nem veled teljesedtünk be. És bocsásd meg nekünk, Urunk, ha nem úgy álltunk előtted újra és újra, mint akik megszentelik a te napodat, és megnyugosznak azon a napon, amelyet te erre rendeltél. Urunk, a te törvényed elítél bennünket, és ezzel együtt az Úr Jézus Krisztushoz vezet. Köszönjük, hogy ő tökéletesen eleget tett a te törvényednek, halálával, feltámadásával megváltott bennünket, hogy szent lelkét ránk árassza. Így várunk most téged, Urunk. Jöjj, szent lélek, és szállj le ránk. Jöjj, hozd el az Úr Jézus Krisztusnak szabadítását, igazságát, erejét és valóságát az életünkbe. Jöjj, szent lélek, és pecsételj el bennünket, hogy tudjuk egészen mélyen és bizonyosan, hogy hozzád tartozunk. Jöjj, szent lélek, és szólj hozzánk az ige hirdetésben. Taníts, formálj minket, mint a te népedet. Jöjj és munkálkodj, hogy azok szívében, akik még keresnek téged. Jöjj, szent lélek, és az úrvacsorai közösségben add, hogy az Úr Jézus Krisztust magát vegyük magunkhoz. Így várunk téged, Urunk. Így kérünk, jöjj el, ne fordulj el, ne vess meg bennünket, hanem jöjj el hozzánk, jöjj el újra, védj magadhoz, gazdagon áraszt ki ránk kegyelmedet. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvasom, a 18. fejezet 24. versétől a 19. fejezet 7. verséig. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt, Akvila és Priscilla maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket elérkezett Efézusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Minden erőmet bedobva rohantam a busz után, már a megállóban voltam, és majdnem el is értem. Elképzelhetetlenül sokat tanultam erre a vizsgára, soha nem készültem még ilyen alaposan, és csak egy hajszálon múlt, majdnem átmentem. A legutolsó körig bent voltam, bent maradtam az állásinterjún, az összes akadályt sikerrel vettem, és majdnem én kaptam meg a munkát. Ez a majdnem ég és föld kérdése, mert lekéstem a buszt, mert megbuktam a vizsgán, és mert nem én kaptam meg az állást. Azaz a végsőkig közelítettem a célhoz, de mégsem érkeztem meg oda. Csak majdnem. De ez a majdnem nem vigasztal, és ez a majdnem nem elég. Nem elég közelíteni. Meg kell érkezni. Nem elég a majdnem, a teljesség kell. Lehetünk-e így a keresztény hittel, Jézus Krisztussal? Vannak-e olyanok, akik egészen közel jutnak a jézusi teljességhez? Akik majdnem megérkeznek? Akik ezzel bátorítják és erősítik magukat? De az igazság mégis az, hogy a teljesség, a lényeg hiányzik. A ma olvasott szakaszban olyan emberekkel találkozunk, akik nagyon közel kerültek már a teljességhez, akik közelítettek, egészen közel kerültek, de még nem érkeztek meg. Aztán utána igen, de úgy találkozik velük Pál, Priscilla és Aquila, hogy még nem. Olyan emberek, akik tudtak Jézusról, hittek is Jézusban, de nem lett még azon való hit nagy csodája, hogy a mindenható Isten a Szentlélek által belép az életükbe, belép a mindennapi valóságukba, hogy Isten a Szentlélek által belép az ő halandó, törékeny testükbe. Lássuk hát először ezt a helyzetet, hogy mi hiányzik abból, aki közelít, de még nem érkezett meg. Majd beszéljünk arról, hogy hogyan érkezhetünk meg ebbe a teljességbe, és végül egészen gyakorlati módon tegyük fel a kérdést, hogy milyen következményei vannak ezeknek a mi számunkra ma. Aki közelít, de még nem érkezett meg. A felolvasott rész két önálló szakaszból áll, amelyek első látásra, csak az köti őket össze első látásra, hogy mind a kettő Efézus hatalmas városában történik. Az első szakaszban Apollós és Pál, az Apcselből már korábban megismert két munkatársa, Aquila és Priscilla áll előttünk. A második szakaszban pedig Pál, aki már Apollós távozása után harmadik missziói útján érkezik Efézusba, és ott tanítványokra talál. Van azonban egy másik párhuzam is a két történetben, azon kívül, hogy mind a kettő Efézusban játszódik. Mégpedig az, hogy Apollós is és a Pál által felfedezett tanítványok is azok közé tartoztak, akik közelítettek Jézushoz, de még nem értek el a teljességhez. Valamint mind Apollós, mind a tanítványok túllépnek ebből a majdnem állapotból a megérkeztem nagy áldásába. Lássuk hát őket. Apollós alexandriai származású zsidó férfi, Aki tanítást kapott az Úr útjáról, ezt olvassuk róla, Krisztusról, Jézusról. A következőket tudjuk még meg róla. Ékesen szóló, az írásokban jártas, aki buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. Alexandria a korabeli hellenista zsidóságnak egy központja volt. Ha ő ott élt, ott tanult, nagyon-nagyon sok mindent megtanult, elsajátította a Szentírás ismeretét. És ehhez kapcsolódott az, hogy Jézusról is tanítást kapott, tudta, hogy az Ószövetségből, a Szentírásból hogyan lehet Jézusra mutatni, hogyan teljesedik be mindez Jézusban. Apollós egy bölcs tanító volt, egy nagy tudású ember, aki helyesen tanítja a Jézusról szóló igéket, helyesen vitatkozik a korabeli zsidósággal, hogy miért is kell Jézust valóban Isten küldöttének, messiásának látni, hogyan teljesednek be az írások Jézus személyében. Bölcs tudós. De nem csak bölcs tudós, hanem egy kiváló szónok. Ékesen szóló. Aki hihetetlen szabadsággal és hihetetlen készséggel, tanultsággal beszél nyilvánosan, és győzi meg az embereket az igazságról. De nem csak bölcs tudós volt és kiváló szónok, hanem harmadszor egy szenvedélyes ember. Buzgó lélekkel teszi és bátran beszél. Nem csak egy olyan sokismeretű ember, aki fantasztikusan jól kezeli a rétori fogásokat, és ezzel meggyőz embereket, de közben mit érdekli az egész? Nem, buzgó lélekkel teszi, szenvedélyes, fontos neki, amiről beszélt. Mindez ott van benne Jézussal kapcsolatban. Mi hiányozhat még? És mégis, amikor Akvilla és Priscilla Pál munkatársai meghallgatják, hogy hogyan tanít, egyből érzik, hogy valami hiányzik ennek az embernek az életéből. Valami nem teljes. És ezért maguk mellé vették, és még alaposabban elmagyarázták neki az Isten útját. Mi hiányzik? Annyit tudunk itt csak meg, hogy Apollós csak János, keresztelő János keresztségét ismerte. Keresztelő Jánosét, aki Jézus útkészítője volt, aki közelített Jézushoz, aki másokat is közelítetett Jézushoz, mert róla beszélt, mert azt mondta, hogy utánam jön majd az igazi. Az ő keresztségét ismerte, de valami még hiányzott ennek a bölcs, kiváló szónok, buzgó tanító, Jézusról helyesen szóló embernek az életéből. Hogy mi, azt megtudjuk a másik történetből. Pál apostol Efézusban tanítványokkal találkozik, a nevükről nem hallunk. Tanítványokról, ami azt jelenti, hogy olyan emberek, akik már Jézus követői lettek. Amint elbeszélget velük, feltehetően valamit érez. Valami szöget üt a fejébe, hiszen egy olyan kérdést, egy szokatlan kérdést tesz fel, amit nem szokott csak így Pál mindig mindenkitől megkérdezni. Valamit érez, és azt kérdezi tőlük, hogy ti kaptatok-e szent lelket, amikor hívőké lettetek? Amikor megértettétek, hogy igen, Jézus a messiás, a felkent uralkodó. Amikor megértettétek, hogy Jézusban teljesednek be az írások. Amikor megértettétek, hogy Jézus az igazság. Amikor megértettétek, hogy Jézus által képviselt élet az igazi élet. Jézus által képviselt értékek az igazi értékek. Amikor elhatároztátok, hogy a követői lesztek. Amikor azt mondtátok, hogy igen, kaptatok-e szent lelket. Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Válaszolják. Ami nyilvánvalóan nem arról szól, hogy teológiailag nem hallottak a Szentlélekről, hanem arra utal, hogy arról nem hallottak, hogy Jézus követésével kapcsolatban a Szentlélek adatik nekik. És Pál ezért tovább kérdezősködik, hogy akkor hogyan keresztelkedtetek meg? Ami azt is sejteti, hogy valahogy Pálnál a keresztség és a Szentlélek jelenléte, vétele összekapcsolódik. És azt mondják, amit megtudtunk Apollósról is, a keresztelő János keresztségével. És aztán Pál, amit erre válaszol, abban megmutatja a különbséget a majdnem és a célba érés között. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. És ugye keresztelő János ezzel együtt azt is mondta, hogy én ugyan vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Mi hiányzik? Mi hiányzik azokból, akik ott vannak közel, majdnem, de mégsem? A Szentlélek ereje, tüze és valósága. Mert ami emberileg elérhető és csodálható, az megvan Apollósnál. Amit megtanulhat, amit kimunkálhat, amit elérhet, az mind megvan nála. De csak János keresztségét ismeri, és Jézust úgy nem ismeri, mint aki Szentlélekkel tölti be, mint aki Szentlélekkel keresztel. Az efézusi tanítványok keresztelő János nyomában és tanítása alapján szintén abszolút őszinték abban, hogy új életet akarnak. Őszinték abban, hogy felismerték az életükben, ami gonosz és ami rossz, ami nem Istentől való, és elfordultak tőle. Mivel keresztelő János megtérést hirdetett, ebben az értelemben eljutottak a megtéréshez, elfordultak a régitől, és odafordultak egy új felé, Jézus felé. De Pál azonnal érzékeli, hogy a Szentléleknek az ereje, a jelenléte, a tüze hiányzik belőlük. Eljutottak Jézusig, mert tudnak róla, el tudják mondani, hogy meghalt és feltámadt, hogy követni akarják őt. De nem jutottak el addig a teljességig, ami az egész kereszténység legnagyobb titka és legnagyobb ajándéka. Tudnélik azt, hogy a mindenható Isten a Szentlélek által lakozást vesz bennetek. Lakozást vesz bennünk, lakozást vesz közöttünk. Hiszen a Szentlélek az, aki Isten, aki Krisztusban és Krisztusért adatik nekünk, nem csak elénk jön, vagy mellénk jön, vagy a közelünkbe jön, hanem a Szentlélek az, aki betölti az embert, a Szentlélek Isten bennünk, a megváltott emberben. Minden tudtak már, és mégiscsak a majdnemig jutottak, mert a lényeg még hátra volt számukra. Értették Jézust. Értették, hogy hogyan szól róla a Szentírás, az Ószövetség. Bennük volt a vágy, hogy kövessék. Készek voltak sok mindenre, de Jézus erejét, szabadító hatalmát, valóságát, Jézusnak a vezetésében megnyilvánuló jelenlétét, az eljövendő világnak, az új életnek a pecsétjét, a Szent Lelket magában nem ismerték. Ez még nem adatott nekik. És ez az elakadás, amiről beszélek, nem teológiai értelemben, de tapasztalati értelemben sokaknál ma ugyanígy van. Nem teológiai értelemben, mert mi nem keresztelő János tanítványai vagyunk, minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe kereszteltek meg. De mégis hasonló a tapasztalata nagyon sok embernek, aki ma Jézus követőjének vallja magát. Tudnélik, ha megkérdeznénk, hogy kaptatok-e Szent Lelket, akkor lehet, hogy nagyon sokan azt válaszolnák, hogy azt sem tudjuk, hogy kicsoda vagy micsoda a Szent Lélek, hogy eszik-e vagy isszak. Nem elméletben, hanem mindennapi tapasztalatban. Kaptatok-e Szent Lelket? A Szent Lélek Jézus Krisztusban kiáradó jelenléte az, ami számos keresztény és számos gyülekezet életéből hiányzik. Erről az állapotról így ír egy református teológus, Viktor János. Ha egyházi életünk itt-ott fagyos, kedvetlen, kényszeredett, egyszerűen az az oka, hogy nincs benne Szentlélek. És a másút van benne lelkesültség, önfelett odaadás, csüggethetetlen buzgóság, az a magyarázat a Szentlélek. De az nem lehetséges, hogy ahol a Szentlélek előtt megnyílt az embernek szíve, és ő betölti azt, ott fásult, unott, hideg, szürke, száraz, köznapi legyen az élet. Eddig tart az idézet. Magunkra ismerünk-e, vagy ki hogyan ismer magára? Tudhatod a pontos igazságot jobban, mint mások? Lehetsz ékesen szóló és lelkes, lehetsz elkötelezett a bűn ellen való harcban, vagy lehetsz éppen fásult, közömbös, megfáradt. Te a lényeg, hogy csak közelítesz, vagy megérkeztél a célba? Kaptál-e Szent Lelket? Nézzük hát, hogy hogyan érhetjük ezt a teljességet el, hogyan kaphatjuk meg a Szent Lelket. Mikor hallja Apollóst, Akvilla és Priscilla, nagyon udvariasan félrevonják és nem a többiek előtt beszélnek vele. És annyit olvassunk, hogy még alaposabban kifejezték, kifejtették neki Isten útját, Krisztus útját. Hogy mi ez a még alaposabban, ez sajnos nem derül ki nekünk a szövegből. Mert többet nem mondanak róla. Pál viszont, ott többet megtudunk. Amikor érzékeli az efézusi tanítványoknál, hogy valami hiányzik, akkor arról beszél, ugye, hogy Jézus azért jött, hogy vízzel és szent lélekkel kereszteljen meg, és azt olvassuk, hogy amikor ők mindezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És ezután történt, hogy Pál rájuk tette a kezét, nyilvánvalóan imádkozott értük, leszállt rájuk a szent lélek, és különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Hogyan és kinek adatik a szent lélek? Egészen nyilvánvaló ebben az, hogy a keresztség, Jézus nevére történő keresztség, és a Szentlélek vétele összekapcsolódik. Mit taníthatott ennek fényében Pál Jézusról ezeknek a tanítványoknak? Mit kellett elmagyaráznia Jézusról az oly sok ponton mindentudó Apollósnak? Azt hiszem, hogy úgy foglalhatjuk a lényeget össze, hogy azt, hogy Jézus nem pusztán és elsősorban nem a tárgya a keresztény életnek. Jézus nem tárgya a keresztény életnek, akit szolgálunk. Bár Apollós őt hirdeti, és helyesen teszi. Másokat is megragadó módon érvel Jézusról, és jól teszi. De mindenben számára Jézus még csak a tárgy, az igazság, amit hirdet, akit szolgál, a tárgya a keresztény életnek. Hasonlóan az efézusi tanítványok törekednek a Jézus szerinti életre. Ismerik a megtérés fogalmát. Imitálják, a szó legjobb értelmében utánozni akarják Jézust. Jézus szerint akarnak élni, de ebben még mindig csak a tárgya az életüknek Jézus. Nem elég, ha igaznak tartod. Nem elég, ha az életed ideáljának tartod. Nem elég, ha Jézus az egyetlen olyan személynek tartod, akit érdemes követni. Nem elég, ha azt mondod, ő az egyetlen, akire érdemes rátenni az életet. Azért nem, mert Jézus elsősorban nem a tárgya, hanem az alanya, a forrása a keresztény életnek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem te éled Jézus életét, hanem Jézus kell, hogy élje az ő saját életét benned és általad. Ez a kereszténység. Hogy Jézus nem elég egy objektív célnak rajtad kívül. Jézus egy objektív cél sok embernek. De ez tárgy. Hanem Jézus be kell, hogy költözzön az életünkbe. Be kell, hogy hatoljon a lényünkbe. Hogy rajtunk, bennünk, belőlünk, rajtunk keresztül élje meg az életét. Ez a keresztény élet. És ez az, amit nem láttak még, és sokan nem látnak. És hogy mi köze ennek a keresztséghez, és mi köze ennek a Szentlélek vételéhez? Az, hogy a keresztség, mint szimbólum, meg mint a lélek által lelki valóság, erről beszél. Mikor valaki, ugye a keresztség szimbóluma, szimbolizmus arról szól, hogy valaki bemegy a vízbe, belefullad, meghal, eltűnik a víz alatt, és feljön egy új életre, feljön a vízből. Belemerül Jézus Krisztussal együtt a halálba, ez a kereszténység. És vele együtt feltámadok egy új életbe. De hogyan történik ez meg? Hogyan leszek én így egyé Jézus halálával és Jézus feltámadásával, amit a keresztség szimbolizál? Amit a konfirmációban, mint keresztséget megerősítünk, és jó esetben átélünk. Úgyhogy a Szentlélek az, aki így mondom, aki belemerít Jézus Krisztusba. A Szentlélek az, aki beletagol Jézus Krisztusba, aki egyé tesz vele, hogy el tud mondani, hogy én vele együtt meghaltam, és vele együtt feltámadtam. A Szentlélek az, aki által valóságá válik Jézus halála bennünk, mert meghaltunk egy bűnös Isten nélküli életnek. És valóságá válik egy új élet Jézus feltámadása bennünk, mert az ő erejében, feltámadása valóságában élünk egy új életet. Ez a kereszténység. És milyen távol van ez attól, hogy Jézus pusztán egy tárgy, akit követek, akit jó lelkiismerettel szeretnék utánozni, hogy szebb legyen, hogy tisztább, hogy igazabb legyen az életem. Milyen messze van attól, hogy Jézus az igazság, milyen messze van attól, hogy Jézus, akit érdemes, akinek az értékei szerint érdemes élni. Sokkal többről van szó a Szentlélek által, egy leszek a halálával, és egy leszek a feltámadásával. Ez a kereszténység. Ez hiányzott Apollósból. Ez hiányzott az efézusi tanítványokból. És ennek a nagy igazsága hiányzik ma sokakból. És aztán, amikor megtörténik ez a keresztség az efézusi tanítványokkal, azaz megértik Jézus igazságát, és azonosulnak Jézussal, készek elfogadni, hogy mi meghalunk veled együtt, és feltámadunk veled együtt, hiszünk benned, akkor Pál, ahogy imádkozik értük, ők akkor készek hittel elfogadni a Szentlélek ajándékát, az Isten szent lelkét, aki leszáll rájuk, aki betölti őket, és megnyílik a szájuk Isten dicséretére és magasztalására. Akik azt sem tudták, hogy ki az a Szentlélek, bocsánat, akik azt sem tudták, hogy eszik-e vagy isszák, azok miután megértik és engedelmeskednek a Jézusi nagy igazságnak, veszik a Szentlélek hatalmas nagy ajándékát, és innen fog terjedni az evangélium Efézusban. Ennek a találkozásnak tehát három oldala van. Az egyik a megtérés, amire már keresztelő János is felszólított. Elfordulás a rossztól és gonosztól, odafordulás Istenhez. A másik, ami ehhez kapcsolódik, hit Jézus Krisztusban, aki eljött, meghalt és feltámadt, és ezt vallja meg és éli át a keresztségben az ember. És a harmadik oldala a Szentlélek vétele, a Szentlélekkel való beteljesedés. Megtérés, keresztség, Szentlélek jelenléte. Befejezésül ennek a háromnak a fényében szeretnék gyakorlati és konkrét módon szólni. Ott kezdtük, hogy mi a különbség a majdnem és a célba ért között. Talán már máshogy látjuk. Hiszem, hogy Jézus ma azt munkálja közöttünk, hogy mindannyian, akik itt vagyunk. Hiszem, hogy az az ő akarata és az az ő vágya, hogy mindannyian, akik itt vagyunk ebben a templomban. Akármennyire is közelítettünk Jézushoz eddig, akár egészen közel kerültünk, akár még csak úgy ismerkedünk. Az az ő vágya, hogy eljussunk a célba. Az az ő akarata, hogy vegyük a Szentlélek ajándékát, és legyünk egyek Jézus Krisztussal. Mindenki, aki itt van. Hiszem, hogy ez az ő célja. És ezért tartsuk most szem előtt ezt a fenti három oldalát ennek a nagy találkozásnak, és ki próbálja megtalálni, hogy ő hol van, és mit jelent számára ma a Szent Lelket venni, hittel elfogadni. Először azokhoz szólok, akik a megtérés oldalán akadtak el. Aki törekszel a jóra, aki törekszel a megváltozott életre, mert ismered Jézust, és méltó akarsz lenni hozzá. Aki újból és újból nekiálltál, hogy megváltozz, de elestél, kudarcot vallottál, megfáradtál. Akiben az van, hogy úgysem lehetsz elég jó, a saját mércéd szerint, és akkor persze, hogy azt gondolod, hogy Istennek sem vagyok elég jó. Soha nem leszek elég jó neki, és elakadtál. Talán olyan ifis vagy, aki a gyülekezetben nőttél fel, sok mindent tudsz már, mindent tudsz Jézusról, és megvolt benned a szándék, hogy változzál, de nem volt meg az erő. Talán úgy vagy vele, hogy igaznak tartod mindazt, amit megtanultál a hitről, nem csak ifisként, hanem akármilyen élethelyzetben vagy korban. Amit megtanultál Jézusról, ezt igaznak tartod, de sohasem tapasztaltad még meg az Isten szeretetét, Isten szent lelkének a jelenlétét, az erejét. Te azzal sem találkoztál még, hogy mit jelent meghalni és feltámadni Krisztussal, de azt, hogy ami eddig szólt, arra válaszolt a szíved, és ég és ízlik a szíved, és az van benned, hogy Uram, én ezt akarom. Elakadtál a megtérés oldalán, úgy érzed, hogy nem ment, kudarcot vallottál, erőtlen vagy, akarod a kereszténységet, de nem megy. De most az van benned, hogy én ezt akarom.
És ha ez van benned, ha Isten lelke beléd adta ezt a vágyat, most imádkozni majd, hiszem, hogy az Isten szent lelke leszár rád és betölt, ahogy Jézusnak megnyitod a szívedet, ahogy elé jössz. Ha elakadtál, mert erőtlenül, saját erődből akartál keresztény életet élni. Isten szent lelke kész betölteni, megújítani és erőt adni, mert ez az evangélium. Aztán vannak, akik a keresztség vagy a konfirmáció oldaláról jönnek, és az van bennük, hogy szeretnék megkeresztelkedni, vagy szeretném a konfirmációban a keresztségemet megerősíteni. Talán még csak keresed Istent, de azt gondolod, hogy ha ide eljutsz, majd ha bepótolod, ami elmaradt, mert sokan így tekintenek erre, szerintem nem helyesen. Ha majd ez megtörténik, ez a rituálé, ez az ünnepi alkalom, akkor majd akkor valami végleg megváltozik benned, azt gondolod, és azt gondolod, hogy akkor majd képes leszel arra, amire most még nem vagy igazán képes, hogy akkor majd hinni fogsz, majd bizonyosságod lesz, amit most még hiányolsz magadból. Lehet, hogy te is úgy vagy, mint azok, akik nem készek szembenézni önmagukkal ebben a helyzetben, nem készek súlyos és komoly döntéseket hozni a megtérés területén, csak tartozni akarnak az Isten népéhez, a keresztség vagy a konfirmáció által. Van, aki azért indul el, mert megfogta, vagy vonza a gyülekezet légköre, atmoszférája, és azt mondja, hogy részese akarok lenni, hogyan lehetek részese keresztség vagy konfirmáció által, hát ezért akarom, hogy részese legyek. Van, aki a mai értékválságos időkben keres fogodzókat magának, a családjának, a gyerekeknek, és azt gondolja, ha eljutok oda, ha megkeresztelkedem, ha konfirmálok, ha tartozom, akkor majd minden más lesz. Van, aki úgy féli, hogy számára egyfajta keresztény, nemzeti identitást pecsétel meg, ha megkeresztelkedik, vagy konfirmál. És csak ezt az oldalát látja, és fontos ez az oldal, de neked azt kell látni, hogy mindez nem elég. Mert a megtérés komoly munkája nélkül, ami Jézus Krisztushoz vezet el, és a Szentlélek vételéhez vezet el, a külső jegy, a külső pecsét nem elégséges. Csak a keresztség, vagy a konfirmáció sohasem fogja elvégezni benned azt, amit egyedül Jézus Krisztus tud elvégezni. És ezért, ha te így közelítettél eddig, ma Isten azt mondja neki, hogy nézd meg a többi oldalt, miből kell megtérned? Miben kell Isten elé állnod? Miben kell bűnbánatot tartanod? Miben kell megváltoztatni az életedet? Hogy hittel jöhess Jézushoz, és vedd az ő szent lelkét. Amit aztán elpecsétel, megpecsétel a keresztség és a konfirmáció. Végezetül pedig vannak, akik ismeritek, mert átéltétek a Szentlélek jelenlétét, és ti nem mondjátok azt, hogy azt se tudjuk, ki a Szentlélek. Ti azt mondjátok, tudom, ki a Szentlélek. A Szentlélek az, aki betöltött, aki átjárt, aki melegséget hozott, aki Jézushoz hozott, akit átéltem, akit megtapasztaltam. Nagyon jó, rendben. De te ezt akarod, és ezt várod újra és újra. Akár túl vagy már a keresztségen, vagy a konfirmáción, akár nem. Nem vagy kész, és nem vagy képes belekapaszkodni ennek a nagy igazságába és kegyelmébe, ha túl vagy a keresztségen, hogy azt mondjad, ma, ha nem érzem, akkor is meghaltam és feltámadtam Krisztussal, és az övé vagyok. Nem vagy kész rá, mert mindig azt mondod, miért nem érzem? Miért nem érzem? Ha akkor úgy éreztem Isten szeretetét és közelségét, ma miért nem érzem? És egyrészt nem tudsz belekapaszkodni a keresztség nagy kegyelmébe, másrészt meg ezért nem vagy hajlandó mélyebbre menni a megtérés munkájában. Mert nem megtérni akarsz nagyon mélyen lévő bűnökből, ami megnyomoríthat téged, a körülötted lévőket, a családodat, hanem érzésre akarsz, szent lelket akarsz újra és újra. Hiányolod, hogy az Isten lelke nincs úgy jelen az életedben, mint valamikor jelen volt. De amikor arra hívna, hogy menjél mélyre és állj Jézus elé, és komolyan végezd a megtérés munkáját, akkor azt mondta, hogy nem. Pedig ha megtörténne, akkor tudna a Szentléleknek a valósága és az ereje újra fellobbanni benned, újra felbuzogni benned.
Isten szent lelke így szembesít ma bennünket. Szembesít a bűnnel minket, hogy térjünk meg. Szembesít Jézussal, hogy ő a keresztény élet alanya, forrása, és nem a tárgya. Őt vesszük magunkba az úrvacsora által. És szembesít azzal, hogyha erőtlen vagy, ő kész az ő erejét odaadni te neked. És mindezzel azt munkálja ma, hogy ne elégedjünk meg a közelítéssel, hanem hitáltal fogadjuk el azt a teljességet, amit Krisztusban megszerzett nekünk. És itt nem szoktunk az úrvacsora előtt ezen a ponton imádkozni, de ma fogunk, még pedig rendhagyó módon. Ha valaki úgy érzi, hogy akármelyik ponton teljesen egyértelműen magára talált, és kész Isten elé jönni a megtérésben, kész Isten elé jönni, hogy Jézus az Úr, és azt akarja, hogy ő éljen benne. Kész Isten elé jönni azzal, hogy megnyitja magát, hogy töltse be a Szentlélek. Akkor kérem, hogy álljon fel, és így imádkozzunk értük. Ilyenkor szóta, hogy nem kell mindenkinek felállni, aki tudja, hogy ma Isten úgy szólt hozzá, hogy ez nagyon fontos neki, ő közelített, de nem érkezett meg. Vagy régen megérkezett, de már elsodródott. És ma azt mondja, itt vagyok, Uram, töltsél be, éld az életedet bennem és általam, add a te erődet, aki így válaszol Isten szavára, ő álljon fel. Szentlélek Isten, dicsőítünk téged, mert te vagy a Szent Háromság Isten harmadik személye, Isten magad is, aki újra és újra az Úr Jézus Krisztus dicsőíted meg, aki magad vagy a szeretet közösség atya és fiú között, és aki mégis titokzatos módon személy vagy. Így hívunk, Szentlélek, jöjj! Jöjj, és azok, akik most megvallják a szívükben, hogy az Úr Jézus Krisztus az életük ura, és azt akarják, hogy belőle és általa éljék az életet. Akik most megnyitják előtted a szívüket, jöjj, és szállj le rájuk. Jöjj erőddel, ahol elakadások és erőtlenségek vannak az életükben. Akik visszatérő bűnökkel küszködnek, és nem tudtak kilépni belőle. Jöjj és hozzám a szabadulást kérünk. Jöjj, Szentlélek, és törzs ki az ő szívükbe az Atya szeretetét. Akik, Uram, elárvultak a szívük mélyén, akik szeretetéhesek, akik állandóan csak azt lesik, hogy hol kapnak a szeretetet. Mennyei Atyánk, egyedül a te szereteted az, amely be tudja tölteni az ő hiányukat. És azt mondja a te igéd, Urunk, hogy kiáradt a szívünkben az Atya szeretete a Szent Lélek által. Hát jöjj, és árasz most ki rájuk a te szeretetedet. Uram, akik szolgálnak téged közülük, akik sokat tudnak és sokat ismernek, akik akár ékes szólóan beszélnek, de mégis érzik, hogy hiányzik az erő. Jöjj, Szentlélek, és törzs be őket erővel és tűzzel. Hogy amikor legközelebb megnyitják a szájukat, az egész másképp történjen, mint eddig. Hogy amikor ők szólják a te igazságodat, te Szentlélek légy az, aki a szívekben elpecsételed azt az igazságot. Adj nekik erőt. Jöjj, Szentlélek, azokhoz, akik megkeseredettek, vigasztalatlanok, mert te vagy a pártfogó, te vagy a bátorító. Ahol gyász, fájdalom, veszteség van a szívükben, az életükben, jöjj, Szentlélek, és érintsd meg őket. Bátorítsd, vigasztald, és tedd a te jelenlétedet olyan valóságosra az ő számukra, hogy minden pillanatban mindig tudják, hogy te velük vagy, és a te jelenlétedben élik az életüket. Jöjj, Szentlélek! Uram, akik most jutottak oda, hogy meglátták, hogy még nem a tiéd, és készek most kimondani, hogy te légy az Úr az életükben, átadják az életüket te neked, befogadnak téged. Jöjj, Szentlélek, és pecsételd el az ő döntésüket, ahogy szívükbe hívják Jézust, te magadat. Jöjj, Urunk, és hatolj be az ő életükbe. És tégy bizonyságot az ő lelkükkel együtt arról, hogy ők a te gyermekeid lettek, Atyánk. Jöjj! És így imádkozunk most, ahogy az úrvacsorára készülünk, és együtt is imádkozunk, és hívjuk a te lelkedet evel az énekkel hamarosan, hogy az úrvacsorai közösségben, a sákramentumban is ad nekünk önmagadat, ad nekünk az igét a Szentlélek ereje által. Munkálkodj bennünk, beszélj velünk, formálj minket. Lelked erejével töltsd be ezt a helyet, és töltsél be bennünket, hogy erővel valhassuk meg Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, már azért is hálásak lehetnénk, mert egymással közösségben lehetünk, hogy eljöttünk ide a te házadba, hogy a testvéreinket, szeretteinket egy közösségbe láthatjuk. De még nagyobb az a közösség, amivel most te vontál be bennünket ezen a mai délelőttön. Nem csak az éneklésnek, Isten magasztalásának a közösségébe, nem csak a közös imádságba, nem csak a közös ígére figyelésre, a közös táplálkozásra, hanem meghívtál bennünket a saját testednek és vérednek közösségébe, a Szent Úrvacsorába. Hadd dicsőítsünk és magasztaljunk ezért, hogy te nem csak adsz nekünk az idődből, nem csak valami részt kapunk belőled, hanem önmagadat adod nekünk újra és újra. És ez nekünk táplálékunk, erőforrásunk, szentségünk lehet. Szeretnék most, Urunk, így hálát adni mindazért, amit adtál nekünk ezen az egész héten, adtál nekünk most ebben a közösségben, és adtál nekünk abban az üzenetben, amit elvihetünk a következő hétre, megújulva, megfrissülve, és talán megbátorodva azoknak a feladatoknak is, ami most nehéznek és reménytelennek tűnik. Hálásak vagyunk neked, Urunk Istenünk, hogy adtad ezt a közösséget, adtad Jézus Krisztust, adtad a szent lelket, hogy ma közösségben legyünk, és téged magasztaljunk. Ezért magasztalunk is téged. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.